Harmadik novella. A zsidó Melkizedek a három gyűrűről mondott elbeszélésével megmenekedik a ma nagy veszedelemből, melyet Szaladin tervez ellene. Néfilé, minek utána novellája általános tetszést aratott, elhallgatott, és akkor a királynő parancsára Filoména így kezdett beszélni. Néfilé novellája eszembe juttatja ama furcsa esetet, mely valaha bizonyos zsidókkal történt. Minek utána pedig immár kellőképpen szó esett Istenről, és a mi hitünk igazságáról, bizonyára illendő lesz most már az emberek kalandjaira és cselekedeteire áttérnünk. Elmondom nektek ama történetet, melynek hallatára talán óvatosabban fogtok felelni ama kérdésekre, melyeket nektek föltesznek. Bájos leánytársaim, tudnotok kell, hogy valamiképpen az ostobaság gyakorta kiránt egy-egy embert boldog állapotából és feneketlen nyomorúságba taszítja, akként az okosság a bölcs embert a legnagyobb veszedelmekből is kimenti és tökéletes biztonságos nyugalomba helyezi. És számos példából megtetszik, mennyire igaz, hogy az embert az ostobaság a szerencséből a nyomorúságba taszítja. Eme példákat azonban mostan nem kell elmesélnünk, mivel hogy minden áldott nap ezer számra tárul szemeink elé. Hogy azonban az okosság a vigasztalódásnak forrása, arra bizonyságul ígéretem a szíven röviden elmondok egy kis novellát. Szaladin, ki oly igen vitéz ember volt, hogy nem csupán egyszerű emberből Babilónia szultánjává lett, hanem azon felül számos győzelmet aratott a szaracén és keresztény királyokon, minek utána különb-különb háborúiban és káprázatos pompájában minden kincsét kimerítette. Valamiképpen megesett vele, hogy nagy csomó pénzre volt szüksége, mivel pedig nem tudta honnan teremtse elő oly hirtelen, mint hogy szüksége volt rá. Eszébe jutott egy Melkizedek nevű gazdag zsidó, aki uzsoráskodásból élt Alexandriában. Arra gondolt, hogy ez kisegíthetné bajából, hogyha akarná. De olyan fösvény volt, hogy maga jó szántából ezt sohasem tette volna meg, erőszakot pedig nem akart használni ellene. Mivel pedig a dolog igen a körmére égett, egyre törte a fejét, hogyan és miképpen nyerje meg ügyének a zsidót, és végre is az az ötlete támadt, hogy valami tetszetős ürügy alatt kierőszakolja belőle a pénzt. Magához hívatta tehát, és barátságosan fogadta. Maga mellé ültette, és annak utána így szólt hozzá. Derékember, sokaktól hallottam már, hogy igen bölcs ember vagy, s fölöttébb világosan ítélsz Isten dolgaiban. Annak okáért igen kívánnám megtudni tőled, vajon a három törvény közül melyiket tartod az igaznak, a zsidóte, a szaracént, avagy a keresztényt. A zsidó, aki csak ugyan bölcsember volt, szemfülesen észrevette, hogy Szaladin szaván akarja fogni és valami huncutságba belekeverni. Úgy gondolkodott tehát, hogy akár melyiket ítél is különnek a másik kettőnél, ama három hit közül Szaladin mindenképpen eléri célját, mivel pedig látta, hogy oly feleltet kell adni, amelynek révén nem esik csapdába. Összeszedte az eszét, hamarosan kisütötte, mit kell mondania, és így szólt. Uram, a kérdés, melyet nekem feltettél, szép, szép, és ha meg akarom mondani felőle a véleményet, el kell mondanom egy kis történetet. Hallgasd meg! Ha emlékezetem nem csal, több ízben hallottam mesélni, hogy élt valaha egy kiváló és gazdag ember, és ennek kincstárában legbecsesebb drágaságai közt volt egy gyönyörűséges és értékes gyűrű. Mivel pedig ezt értéke és szépsége miatt meg akarta becsülni, és azt kívánta, hogy utódról utódra szálljon családjában, meghagyta, hogy fiai közül az legyen az ő örököse, akihez hagyatékából egy gyűrű kerül, és a többiek, mint családfőt tiszteljék és becsüljék. Az, kire a gyűrűt hagyta, ugyanígy rendelkezett utódaival, és ugyanígy cselekedett, mint az ő elődje. Szóval ez a gyűrű hosszú ideig utódról utódra szállt. Végezetül pedig olyan embernek kezébe került, akinek három derék szép fia volt, kik híven engedelmeskedtek atyuknak, miért is mind a hármat egyenlőképpen szerette. És mindegyik ifjú, mert mind ismerte a gyűrű hagyományát, s mind szeretett volna kiválni testvérei közül, tőle telhetőleg kérlelte apját, ki már elaggott, hogy halálos ágyán reá hagyja ama gyűrűt. A derék ember, aki egyenlőképpen szerette mind a hármat, nem tudott dönteni, hogy melyikre hagyja a gyűrűt, s mivel mindegyiknek megígérte, az az ötlete támadt, hogy mind a háromnak kedvére tesz, és egy ügyes mesterrel titokban csináltatott két más gyűrűt, melyek oly igen hasonlatosak voltak az eredetihez, hogy még az is, aki csináltatta őket, alig-alig tudta, melyik az igazi. És halálos óráján nagy titokban mindegyik fiának adott egy-egy gyűrűt, ők pedig atyuk halála után sorban előmutatták gyűrűjüket, mindegyik ezzel bizonyítván, hogy neki van igaza, mivel hogy mindegyik számot tartott az örökségre és a tisztességre, és nem volt hajlandó a másiknak átengedni. Minek utána pedig látták, hogy egyik gyűrű annyira hasonlít a másikhoz, hogy semmiképpen nem lehet megismerni, melyik az igazi, eldöntetlen maradt, és ma is eldöntetlen ama kérdés, melyikük az atyának igaz örököse. És ezért mondom neked, Uram, ama három törvény felől, melyeket három népnek adott az Atyaisten, és melyek felől kérdést intéztél hozzám. Mindegyik azt hiszi, hogy az ő öröksége, az ő törvénye az igaz, és annak parancsait kell cselekednie, de hogy melyiké az igazi, az a kérdés épp úgy eldöntetlen, mint a gyűrűk dolgában. Szaladin észrevette, hogy ez igen ügyesen értette a módját, miképpen meneküljön a csapdából, melyet néki állított, és ezért elhatározta, hogy feltárja előtte szükségét, és meglátja, vajon hajlandó-e kisegíteni őt. És ekképpen cselekedett, és elárulta neki, hogy mit szándékozott tenni abban az esetben, ha nem így okosan felelt volna meg, mint ahogy megfelelt. A zsidó bőkezűen rendelkezésére adta a rengeteg pénzt, melyet Szaladin kért, Szaladin pedig utóbb mindent az utolsó fillérig visszafizetett, ezen felül pedig elhalmozta pompás ajándékokkal, és minden időkben barátjaként tartotta a környezetében, kiváltságos, nagy tisztességben.